Trianon 100 kutatócsoport azt vállalta, hogy 2016 és 2021 között, tehát 5 éven keresztül monográfiákkal, folyiratszámokkal, konferenciákkal, és a tudományos ismeretterjesztés és más fórumaival bemutassa a trianoni békeszerződés eddig nem annyira előtérben lévő oldalait.
Lehet még megtudni így közel 100 év elteltével újdonságokat Trianonról?
Nem valószínű, hogy olyasmi elő fog kerülni, ami döntően alapvetően módosítja a tudásunkat, mondjuk a trianoni békeszerződés körülményeiről. Ugyanakkor van egy csomó olyan kutatási irány vagy téma, ami egyáltalán vagy nem nagyon van feldolgozva a magyar történettudományban. Ilyennek gondolom például a menekültek kérdését, tehát az, hogy 1918 és 1924 között kb. 400 000-420 000 ember hagyta el az elcsatolt területeket és telepedett át Magyarországra. Tehát, hogy ez az ő integrációjuk, az ő személyes opcióik, az ő sorsuk, az egy jó részfeltáratlan történet a magyar történettudománynak is ilyen módon adóssága is. De alapvetően a projekt az 4 lábon áll, az egyik az diplomáciai forráskiadásokkal foglalkozik, tehát olyan nagy hatalmak diplomáciai forrás, hogy békelőkészítés anyagai tesszük közé, amelyek eddig nem voltak ismertek. A másik az háborús összeomlás és a magyar társadalom viszonyát vizsgálja, olyan kérdések, mint a közellátás, vagy a hadsereg kérdése, vagy például a menekültek kérdése. Van egy láb, ami a határok sziktálódásáról szól, tehát arról szól, hogy helyben hogyan jöttek létre a határok, milyen gazdasági viszonyokat vágtak el, milyen gazdasági viszonyokat hoztak létre, hogyan jöttek létre bizonyos mentális térképek ebben az időszakban. És a negyedik pillér pedig azt vizsgálná, hogy a magyar társadalom emlékezetében, hogy mindennapjaiban a békeszerződés hogy él, akár az irodalomban, akár a művészettörténetben, tehát hogy például az emlékművek révén tervezünk egy nagy adatbázis az összes Kárpát-medencei Trianon emlékműről, illetve a historiográfiában, politikai közbeszédben ez hogy jelenik meg. Nagyjából ez az a 4 pillér, ami a kutatás alapját képezi.
A trianoni békeszerződés Magyarországon, de akár a környező országokban is egy érzékeny téma. Mennyire tudnak így együttműködni a Kárpát-medencei területekkel?
Vannak abszolút olyan kutatók Romániában és Szlovákiában is, akikkel szakmai kérdésekben teljesen jól együtt tudunk működni. Ezek főleg nem feltétlenül életkori sajátosságok okán, inkább a szocializáció okán, ezek főleg fiatalabb emberek vagy olyanok, akik 1990 után vagy rendszerváltozások után szocializálódtak. A probléma az inkább abból adódik, hogy igazából például a szlovák történetírásban a trianoni békeszerződés nem egy fontos kérdés, érthető okokból. Fontos kérdés, hogy Csehszlovákia létrejötte, maga a trianoni békeszerződés, magyar kisebbségek sorsa az nem egy különösebben előtérben álló kérdés. Tehát ezért nehéz, hogy korábban a Szlovák Magyar Történelmi Szövetség bizottságnak is voltak ezzel kapcsolatos ülésének kiadványai, ahol az érződött, és ezt a szlovák kollégák is elmondták, egyik nagyon őszintén megárnyalta, hogy ez igazából a szlovák történet tudományban nem így vetődik föl. Tehát, hogy 1920 számukra egy fordulópont, 1918 a fordulópont, ha úgy veszük, nem mondjuk 1938, de 1920 az nem számít annak. Tehát más igazából a tudományos kutatások fókusza, ez nagyon sok esetben ez a probléma. És hasonlóan ez a román történetírásról.
Hogyha Szlovákia vagy Románia számára nem olyan fontos kérdés a trianoni békeszerződés, akkor mennyire fontos ez Nyugat számára, akik ugye végül is ezt a békeszerződést létrehozták?
Tulajdonképpen a nagy versei békerendszernek egy al-al-al rendszere. Tehát a nyugati történészet olyan monográfiát, aminek az volna a cím, hogy a trianoni békeszerződés, én nem tudok arra, hogy volna ilyen. Amúgy a Párizs környéki békék az első világháború után ez egy viszonylag népszerű téma volt, és talán most is az a nyugati, tehát az atlanti világtörténet írásában, de a trianoni békeszerződés mindig a nagyobb a versei békerendszer kontextusában vizsgálták, tehát mondjuk egy nagy monográfiában jó esélye egy fejezet gyújt a magyar békeszerződésre. Sajnos azt kell mondani, ilyen volt mondjuk legutóbb például Margaret Macmillannek a Béketeremtő című könyve, ami magyarul is megjelent. Azt kell mondanom, nagyon sokszor ugye az a probléma, hogy ezek a angol száz, német, francia kutatók a lehető legritkábban rendelkeznek azzal a nyelvtudással, vagy azok az ismeretek az összes békerendszerben résztvevő országról, ami lehetővé tenni, hogy nagyon elmélyülten foglalkozzanak az egyes országokkal. Tehát a helyzet az nagyon sokszor, hogy ilyen másodkézből, harmadkézből származó információk alapján, vagy egyes feldolgozások alapján írják azt, amit írnak, ami egy csomó esetben nem azt, hogy nem állja meg a helyét, csak mondjuk a történettudomány 30-40 évvel ezelőtti állapotait tükrözi. Azok a történészek, akik specializáltabban foglalkoznak ezekkel a témákkal, és esetleg ismerik a térség nyelveit is, általában úgy közelítik meg a kérdést, például a Habsburg Birodalom felbomlása felől. Tehát hogy van egy nagy történet, mit tudom én arról, vagy egy kötet arról, hogy a Habsburg Birodalom felbomlása, vagy a Habsburg Monarchia felbomlása, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, mondjuk 1916 és 26 között, és akkor abban lesz egy vagy több fejezet, tehát abban Magyarország megjelenik, de sosem a trianoni békeszerződés nem egy önmagában álló eseményként jelenik meg. És egyébként azt kell mondanom, hogy a Trianon százkutatásnak is bizonyos értelemben az a célja, hogy ezeket az eseményeket, az általunk fontosnak tartott problémákat úgy kontextualizálja, hogy ezek közép-európai események, megpróbáljon közép-európai párhuzamokat találni, megpróbálja nemzetközi kontextusba helyezni. Tehát bizonyos dolgok azért következtek be akkor is ott, mert voltak erről bizonyos nemzetközi tárgyalások, vagy voltak bizonyos politikai akaratok mögötte. Tehát hogy azt a szomorú eseményt, ami Magyarországgal történt, megpróbáljuk a történettudomány eszközeivel, és egy nemzetközi, legyen is közép-európai kontextusba ágyazva megnézni.
A 90-es évek elejé változások, Csehszlovákia, Jugoszlávia szétesése igazolta az akkori békeszerződés hibáit, hiszen ezek az országok létrejöttének elengedhetetlen feltétele volt a trianoni békeszerződés.
Hát ez ugye már részben jelenkor történet, vagy már politológia, vagy nemzetközi összehasonlító politika tudomány, amiben én nem vagyok szakértő, de hát azt lehet mondani, hogy azok a problémák, amiket felszínre hozott a békeszerződés, vagy hát legalábbis a két háború között bebizonyosodott, hogy nagyon komoly feszültségeket kreáltak már létező feszültségek mellé. Tehát az, hogy Jugoszlávia egy olyan állam volt, amilyen állam volt, hogy Csehszlovákia egy a csehszlovák nemzet mítosza mentén felépített ország volt, amely mítosz nem bizonyult tartósnak, és 1990 után megszűnt, az bizonyítják, hogy ezek a reflexiók nem voltak kimondottan hosszú távú, vagy nagyon-nagyon végig gondolt reflexiók. Mármint azok a döntések, amelyek születtek ezeknek az államoknak a létrejöttéről, de azt azért ne felejtsük el, hogy 1918 előtt ugye nem létezik Lengyelország, szóval van osztva a három nagy birodalom között, és 1918 után létrejön Lengyelország. Tehát a döntések, amelyek születtek, nem minden esetben voltak negatívak. Gondolom, senki nem vitatja Lengyelország létét, meg lengyel nemzet létét az önálló államiságra. Tehát hogy azok a döntések bizonyos esetekben megalapozottnak bizonyultak. Ugyanakkor nagyon hosszú időre elvetették a békétlenség vagy jövendő konfliktusok, azért gondoljunk a most 100 éves Sykes-Picot egyezményre, ami a Közel-Kelet határait rajzolta újra egy titkos szerződésben a háború alatt. A Közel-Keletet sújtó problémák egy nem elhanyagolható része ebből a kolonialista, posztkolonialista látásmódból származik például a Közel-Keleten. Tehát a békeszerződés újra termett konfliktusokat, persze, Közép-Európában is, de másutt is. Bizonyos értem azért meg is szüntetett konfliktusokat, vagy létrehozott olyan állami helyzeteket, amelyek azért többé-kevésbé tartósnak bizonyultak.